Világháló. Könnyed külhoni kalandok és különlegességek. Benda László műsora.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Itt az új év. Foglaljuk hát össze, hogy milyen kalandok érték a műkincseket 2025-ben, hiszen azt hiszem, hogy a leghíresebb a Louvre kirablása volt, ami nem először történt meg, hogy onnan loptak valamit, és csak ugyanígy történt ezúttal is Párizsban. Erről beszélgetek Rónai Tamással, a Népszava külpolitikai rovat vezetőjével. Nos, mi történt, hogy történhetett?
Még 2025. október 19-én 8 francia koronaék, királyi koronaék szertűnt el, köztük smaragd és gyémánt fülbevalók, tiarák, nyakláncok, zafír diadémok, illetve volt egy Eugénia királyné koronája, amely végül is előkerült, de már sérült állapotban. Összesen olyan 88 millió euróra taksálták a kár, de hát nyilván itt azért sokkal többről van szó, mint anyagi kárról, hiszen a francia nemzeti identitásról is van szó, mivel a Napóleonhoz köthető ékszerekről van szó.
De nem először történt ilyen a Louvre-ban, ha jól tudom.
Nem először.
A Mona Lisát is ellopták már egyszer, ha jól emlékszem.
Így van, 1911-ben Mona Lisát egy bizonyos Vincenzo Perugia lopta el, és tulajdonképpen utólag hálás lehet neki a történelem, mert a Mona Lisa a rablás után vált világhírűvé. Addig így a reneszánsz festmények egyikeként volt látogatható.
De ő azt hiszem, hogy valami múzeumőr volt tán a Louvre-ban.
Nem őr volt, hanem ő ott üvegezőként dolgozott a múzeumban, és ezért senkinek nem tűnt föl, amikor egyszer csak kimelt. Hát nyilván a kabátja alá rejtette a Mona Lisát, de senki nem gondolta volna, hogy éppen a kabátja mögött egy felbecsülhetetlen értékű festményt vitt el. Két évvel később került elő egyébként, amikor egy olasz műkereskedőnek írta, hogy nála éppen ott van ez a festmény, utána le is tartóztatták, és nagyon érdekes volt az, hogy hogyan fogadta az olasz közvélemény ezt a rablást. Egyes olasz lapok még valóságos nemzeti hősként ünnepelték Perugiát, mert ő legalábbis azt állította, hogy vissza akarta szolgáltatni Olaszországnak a festményt. Most ott egy kicsit sántít az egész ügy, hogy azt is állította, hogy Napóleon tulajdonította el a festményt, ami éppenséggel nem volt igaz, mert maga Leonardo da Vinci vitte az 1500-as években magával Párizsba, de jól hangzott kétségkívül akkoriban. Úgyhogy Olaszországban valóban ünnepelték, és azt hiszem, hogy csak néhány hónapnyi börtönbüntetésre ítélték.
De érdekes módon aztán később újabb meg újabb csapások érték a Louvre-t, a világ leglátogatottabb múzeumát. Azt hiszem, hogy a leglátogatottabb, hiszen ott volt aztán beázás, víz, könyvek, több száz nagyon értékes régi, ókori könyv ázott be. Azt is mondták, hogy még szerencse, hogy ez később történt, mert azok a műkincsek, amiket korábban loptak el, azok még megbúzhatták mindezt.
Ez teljesen így van, de hát ne felejtsük el, hogy ugye 1793-ban nyitották meg a Louvre-t a nagy közönség előtt, és addig királyi palotaként szolgált, körülbelül 400 szobája van. És hatalmas költségeket emészt fel, akár a karbantartása is. A fő probléma az, hogy a mindenkori menedzsment az utóbbi egy-két évtizedben főleg azt tartotta fontosnak, hogy imázsjavító és hát persze turistákat vonzó kiállításokat szervezzenek. Valóban áramlottak a turisták, most már kb. Olyan 8-9-10 millió turista látogatja évente, de azok, akik ott dolgoznak, visszasírják azokat az időket, még így a 2000-es évek elején, amikor 4-5 millió turista látogatott el oda. A probléma ugyanis az, hogy miközben a turisták száma rohamosan emelkedett a presztízs kiállításoknak köszönhetően, a dolgozók létszáma csökkent, így az utolsó 10-15 évben körülbelül 200 fővel, tehát most nagyjából olyan 2000-2100 munkatársa lehet a Louvre-nak. Mindeközben az állagmegőrzésre sem költöttek kellő összegeket, ami hát igen, most láthatjuk, hogy valóban például a görög kerámiáknál beázás történt, a fűtés csőhálózatát azt nem modernizálták, így a víz újra és újra szivárog, így a 400 szobának egy jelentős része katasztrofális állapotban van. Van, ahol a tetőszerkezet szorulna felújításra, és éppen ez az oka annak, hogy december közepén többnapos sztrájkba léptek a múzeum alkalmazottai, jobb munkakörülményeket követelve. Tehát nem is azt követelték, hogy emeljék a fizetésüket, hanem azt, hogy javítsák a körülményeket. Most nyilván ez előbb-utóbb be fog következni, mert Emmanuel Macronnak személyes presztízse az, hogy javítsa ott a helyzetet, csak hát miután az állaga bizony nagyon rossz, ezért ez több évet vesz majd igénybe. Egyébként még azt mindenképp hozzá kell tennem, hogy már az év elején közé tette Macron, hogy tervezi a Louvre felújítását, tehát jóval a mostani rablás előtt, de most talán a munkálatok el is kezdődnek.
Magyarán Macron elnököt az ág is húzza, csak úgy, mint a Louvre-t. Nem elég a múzeum kirablása, utána a csőrepedés, aztán a sztrájk hullám. Hogy néz ki most a Louvre?
Abszolút. Hát most ugye a beszámolók szerint, legalábbis amikor ez a sztrájk volt, többen arról számoltak be, hogy még azokban a helységekben, ahol kiállítják a tárgyakat, ott viszonylag jó állapotok vannak, vagy legalábbis azt próbálják a turistáknak sugallni, hogy ott jó, azért a többségben nem ez a helyzet. De bizonyos szobák komoly restaurálásra szorulnának, ugyanakkor ehhez tőke kell. Na most a jövő évre elfogadott költségvetés körülbelül 5,5 millió eurós költségcsökkentést irányozott elő a Louvre számára. Viszont a sztrájk alatt annyit sikerült elérni, hogy legalább ezt a csökkentést ezt eltörölték. De egyelőre azt nem látni, hogy plusz forrásokat beiktatnak-e. Úgyhogy egyelőre teljes a kérdőjel, kérdés az, hogy mi lesz a sorsa, mielőbbi megoldásra lenne szükség, de ez nyilván nem megy egyik napról a másikra.
Rónai Tamásnak, a Népszava külpolitikai rovatvezetőjének köszönöm, hogy velünk volt, és minthogy itt nyilvánvaló, hogy nagyon komoly kincsekről volt szó, következik hát a James Bond 007-es című filmnek az alapzenéje, Diamonds Are Forever. Gyémántok mindörökre.
Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. Hold one up and then caress it. Touch it, stroke it and undress it. I can see every part. Nothing hides in the heart to hurt me.
Nos, amikor az imént említett Louvre koronázási ékszergyűjteményt fosztották ki villámgyors tolvajok, ez sokkal nagyobb feltűnést keltett, mint már jóval korábban, tán egy hónappal korábban az angliai Bristol Múzeumának őszi kirablása. Ez hogy csak később derült fény mindenre, vagy milyen visszhangja volt mindennek? Angliában kérdezem a Londonban élő Népszava tudósítót, Erhán Veronikát.
Ez egy nagyon fura dolog volt, mert csak egy pár napja, vagy pár hete került nyilvánosságra, hogy a délnyugat-angliai Bristol Múzeumából már valóban a Louvre rablás előtt egy hónappal elloptak 600 a brit birodalom és nemzetközösség múltjához kapcsolódó tárgyat. Őszintén szóval azt sem nagyon mondták meg, hogy milyen tárgyakról van szó, és hogy a helyileg illetékes Avon és Somerset rendőrség miért csak ilyen nagy késéssel közölte a hírt, hogy egy külső raktárépületben, tehát ellentétben a Louvre nem egy központi híres nyilvánosság által ismert épületből, hanem egy raktárhelyiségből vitték el a darabokat az éjszaka leple alatt. olyan relikviákról beszélünk tudomásom szerint, amelyek adományok formájában kerültek az évek során a gyűjtemény tulajdonába.
De azt is szokták mondani, hogy ezek az ajándékok, adományok, kiállítási tárgyak a brit történelem tágabb szövetébe nyújtanak betekintést.
Igen, különböző évszázadokból származnak, amennyire ezt lehet tudni, de biztos, hogy nem rendkívül értékes tárgyak, mert különben akkor miért lettek volna egy raktáráruházban, és nem voltak ezek szerint a közönség számára láthatók az utóbbi időben. Azt se lehet érteni, hogy ha van négy gyanúsított, mint ahogy írták az újságok, és akiknek egyébként a fényképét nyilvánosságra is hozták, de nem találták meg őket máig sem, hogy akkor miért ült a rendőrség ezen az információn 3 hónapig, hiszen ha az emberek látták volna, hogy kiket keresnek, talán tudtak volna segíteni. Egyébként hadd mondjam el, hogy Bristol, azt tudjuk, hogy komoly szerepet játszott a tengeren túli rabszolgakereskedelemben, és ide vezethető vissza a gazdagsága is, tehát ezzel függ össze, hogy ilyen sok értékes darab volt még a raktáráruházban is. Talán még emlékeznek a hallgatók, hogy 7 évvel ezelőtt lehetett, hogy tüntetők ledöntötték Bristolban az addig ünnepelt jótevő mecénás Edward Colston rabszolgakereskedő szobrát, ami egyébként immár ugyancsak kiállítási objektummá alakult át Bristolban, de feltételezem, hogy az életle alatt ezt nem rabolták el.
Annál nagyobb visszhangot váltott ki viszont, amikor hát jó 3 hónappal később, vagy majdnem 3 hónappal később a londoni Towerbe törtek be, a londoni Tower már pedig egy nagyon népszerű múzeumként fungálott, állították ki például a korona ékszereket. Ez hogy történhetett?
Fényes nappal történt, de már a nyitvatartás idején.
De nem is rablás volt.
Igen, pontosan szerettem volna mondani, hogy ez nem rablás volt, ez a rongálás volt, úgy mondanám. Erre december 6-án, Mikulás napján került sor, rögtön a nyitás táján 10 óra körül, amikor a legújabb protestáló csoport, a Take Back Power két képviselője, két nő, besétált a korona ékszereket tároló részébe a Towernek, ez a torony drága kőház, úgy hívják, ahol 1661 óta tárolják és állítják ki a korona ékszereket. És itt az történt, hogy a tárlót, amely a birodalmi koronát, azt a koronát őrzi, amelyet Károly király viselt a legutóbbi koronázása során, illetve az édesanyja és második Erzsébet ezt viselte, nem csak a koronázáson, hanem minden évben, amikor a parlament nyitó ülése alkalmából ismertették a törvényhozás következő évi programját, tehát azt akkor látják az emberek, kintóval hozzák be mindig a parlamentbe. Tehát ezt a tárlót, ezt a vitrint öntötték le a tüntetők alma morzsával, Apple Crumble, úgy hívják angolul.
Én valami vaníliasodót olvastam.
És először ment az alma morzsa, és azt követte a vaníliasod, amit úgy hívnak, hogy custard. Lényegében vanília öntetnek felelnek. De az egy rejtély, ugye átvilágítják az embert, amikor belép a múzeumokba, egyéb nyilvános helyekre egyre inkább, és hogy ezt hogy tudták bevinni, és ott elővenni, és kiönteni, azért az nem semmi.
Ez persze jóval ártalmatlanabb, mint a Louvre kirablása, vagy éppen a Bristoli múzeum rablás, de mégis megakadályozta azt, hogy a múzeum aznap működjön, be is kellett zárni, és elképesztő látogatottsága van, tehát vannak, akik fanyalogtak, hogy erre várnak időtlen idők óta, nem tudom, Kanadából vagy Ausztráliából jöttek, ki tudja megint, mikor érkezhetnek, és mégse jutottak be, vagy legalábbis azt hiszem, hogy másnapig várniuk kellett.
Egy napig volt bezárva, egyébként a londoni Tower nem csak Londonon, az egész Szigetország egyik legnépszerűbb turisztikai attrakciója, évi 3 millió látogatója van, pedig rettentő sokba kerül, ellenőriztem 36 font felnőttek számára, és az ifjúság...
Mármint a belépti díj.
A belépő díj 36 font, fiataloknak, idősebbeknek 18 font, ami rendkívül sok. Igaz, hogy azért nagyon-nagyon sok látnivaló van, van ott torony, fehér, középső, harang, véres, végfiz, stb. De nekem valahogy van egy érzésem, hogy az emberek a koronaékszereken kívül és a bífítereken, az őrökön, idegenvezető őrökön kívül leginkább valahogy a hangulatért, a megborzongásért mennek be oda, a hátborzongató történelmet kereshetik itt, hiszen tudjuk, milyen foglyokat őriztek itt az évszázadok során, Bolein Annától, harmadik Richárd két unokaöccsén át, Erzsébetén, Guy Fawkesén keresztül, de nagyon-nagyon-nagyon sok híres fogja volt a Towernak.
És vannak, akik a művészet fogjává esnek, aztán amikor nyugodtan hazamennek és földolgozzák az élményeiket, békében elfogyaszthatnak egy vaníliasodót. Erhán Veronikának, a Népszava londoni tudósítójának köszönöm, hogy velünk volt, innen folytatjuk. És ha már műkincsekről beszéltünk, műkincsrablásokról, lopásokról, eltűnésekről, bekenésekről, akkor jöjjön egy egészen különleges eset, aztán talán még mások is spanyol honból, hiszen Nemes Gábor kollégánkat, a Klubrádió külpolitikai szakértőjét, aki Barcelonában él, már a múlt héten megfenyegettem, hogy ezen a héten is föl fogom hívni, mert volt ott egy olyan különleges eset, hogy Madridból elindítottak egy Picasso képet egy vidéki kiállításra, aztán hogy nem fekete lyukba zuhant, eltűnt. Legalábbis nekem így rémlik a kép. Hát neked?
Szerencsére nem így történt. Úgy történt, hogy az alap az volt, hogy Granadában rendeztek egy kamarakiállítást, egy bank rendezte egyébként csendéletképekből, és ennek lett volna egyik ez a Picasso kép a csendélet gitárral. És amikor Granadába kicsomagolták a küldeményt, akkor valóban nem találták, nincs közöttük a kép, de csak néhány nappal azután történt, hogy már megérkezett a küldetmény, és egyéb furcsaságok is kiderültek, például a szállítók valamiért megálltak a célállomás előtt, aztán éjszakáztak ott, napokig nem pakolták ki, szóval az egész olyan gyanús volt, és mindenki a legszörnyűbb dologra gyanakodott, miközben, mielőtt mindenek utána járattak volna, meglett a kép. Mégpedig úgy, hogy el sem hagyta azt a madridi magánházat, ahol eredetileg is hát tárolták, valószínűleg valamelyik lakás falán lógott, mert ott hagyták a szállítók egyszerűen a bejárati kapunál.
Elfelejtették feladni.
Igen, egy szomszédasszony megtalálta, hát fölrakni a furgonra.
Igen.
Egy szomszédasszony megtalálta, na most innen az ügy egy picit azért furcsa, mert állítólag a szomszédasszony azt gondolta, hogy valamilyen csomagküldő szolgálat küldte valamelyik másik szomszédhoz, és ezért megőrizte. Na most mondjuk az igaz, hogy tényleg nem bontotta ki, és csak akkor kezdett valamire gyanakodni, amikor az újságok megírták, hogy elveszett a korábban ebben a házban tárolt kép, és akkor bejelentkezett a rendőrségen, és innentől happy end. Na most ez tényleg egy szürreális történet, de ami az érdekes, hogy a műkincskereskedelem tele van ilyen sztorikkal, és ennél sokkal egyértelműbb képlopásokkal, és méghozzá Picasso képek lopásával. Tehát utána néztem, 2007-ben Picasso unokájának a Párizs lakásából loptak el, azt hiszem két képet, cseki 50 millió eurót értek.
Hát ezek ilyen drágák, igen.
Igen, két évvel később egy párizsi múzeumból onnan egy Picasso vázlatkönyvet vittek el. Hát az is ért jó pár millió eurót. De egy másik Picasso lokától is elvittek sok-sok milliót érő festményeket. Ez a Rivierán történt, ott volt egy háza. De a Picasso képlopások csúcsa az még 1976-ban történt, akkor az Avignoni múzeumból egyszerre egy füst alatt több mint 110 képet vittek el a rablók. Ami hát
és ez mind Picasso-ból volt?
Igen.
És mi azoknak mi lett a sorsa?
Azok szerintem nincsenek a mai napig.
Mert. Aha. Na jó, akkor még egy kérdés piszkál engem, mert hogy te Németországokban tudósítottál, mind Bonnban, mind Berlinben. Azért érdekes az, amikor ilyen volt gyarmattartó országok, ez persze az igazi gyarmatosítókra, nem a másodrangú vagy később csatlakozó Németországra vonatkozik, de elég sok műkincset adnak vissza az egykori gyarmatosított országnak, vagy éppen a nácik esetében, amiket raboltak.
Igen, hát mondjuk így, hogy elkezdődött valami ezen a téren. Mert hát azért ne áltassuk magunkat, hogy igazi nagy kultúrkincsrablások, azok a gyarmatosítások alatt történtek, és nem csak a németek jeleskedtek benne, hanem az angolok, franciák, olaszok, mindenki. És ezt azért nem nagyon akarja senki visszaadni. A németek kezdenek kivételt képezni, mondhatnám így. Szóval náluk már volt néhány olyan politikai döntés, amely azt lehetővé tette, hogy ilyen műkincseket, amikor egészen nyilvánvaló a rablás ténye, ezeket visszaadjanak. És hát ilyen volt a híres benini bronzszobor gyűjtemény. Benin az Nyugat-Afrikában van, és 3 éve még az előző kormány, tehát még a Scholz kormány alatt visszaadták Nigériának. A néhány bronzfigurát, emlékszem, Verbok külügyminiszter személyesen vitte Lagosba, és nagy csinazata mellett visszaadta. De azért ennek vannak korlátai Németországban. És hát itt van ez a híres Pergamon oltár, ugye, amelyet a trójai ásatások során ástak ki, akkor került elő. Aztán került Berlinbe.
És igen, hát a múzeum Inzel, a múzeum szigeten, ott látható, igen.
Igen, saját múzeum van, ezt nem akarják visszaadni, pedig például a törökök nagyon szívesen visszavennék. De azért persze ez sem van egyértelmű, mert ezek ugye a mai Törökország területén voltak, onnan ásták ki őket, de hát egyértelműen a görög kultúrkincs részei. Tehát ezeket a dolgokat nagyon nehéz utólag jóvá tenni, és hát amúgy a görögök rombolták le Tróját is, tehát mindenki sáros valamilyen szinten, és hát még azokat az általad említett náci rendszer, illetve a II. Világháború alatt a zsidó tulajdonosoktól elvett, elrabolt, vagy néha egyszerűen kizsarolt műkincseket is, hát nagyon vontatottan adják vissza, és nagyon kis részben történt meg, pedig ezt most már a németek azért egészen másképp kezelik, mint mondjuk a 19. századi ásatások, vagy egyéb ilyen gyarmati zabrálások eredményeit.
De érdekes volt az is, hogy azt olvastam valahol, hogy 2-15. Századi festményt adtak vissza, amit a nácik raboltak el Lengyelországból és a lengyeleknek, de éppen egy galíciai, mármint a spanyolországi Galícia egyik múzeumában voltak, Ponta Vedrában.
A képek a legfantasztikusabb helyekre elkerülnek, és pontosan ez az, ami nehézé teszi a visszaadást, hogy van egy olyan múzeum, amely teljesen jó hiszeműen vette meg a képet, fogalma se volt róla, hogy ki, mikor, mit csinált. De ezzel kapcsolatban nekem azért vannak érdekes személyes tapasztalataim is. Láttam egy olyan kiállítást.
Már a lopásban vagy képi élményben?
A nácik által elkobzott zsidó, vagy nem zsidó, de mindenképpen nem egészen árja, és nem egészen a náciknak megfelelő művészetet képviselő festő képeitből, amelyek jó rész, amiből csináltak a nácik egyszer egy kiállítást, az Entartete Kunst, az elfajzott művészet kiállítást, ahol ilyen, hát hogy is mondjam, csak elrettentő példaként kiállították a világ legszebb képeit, amelyek nem feleltek meg ideológiailag az elképzeléseiknek. És az ember azt gondolná, hogy ezeket akkor biztos megsemmisítették, de nem. Ezek jó részét Stikába eladták Svájcban. És láttam egy olyan kiállítást, amely a Svájcban eladott képek közül az ott visszaszerzetteket mutatta be. Nagyon érdekes kiállítás volt, egyébként Liège-be volt, Belgiumba, ahol volt néhány kép, elég sok kép, de ott volt az összes kiállított kép, de volt, amelyik nyilvánvalóan csak reprodukcióban, hiszen az eredeti vagy eltűnt, vagy egészen másút van, de akárkinél van, ezt ágába sincs visszaadni. Nagy nehezen mondom, néhányat a svájciaktól visszaszereztek, de azt hiszem ez mind vásárlás volt, mint ahogy az eladás is egyébként formailag, jogilag teljesen legális volt, csak hát amit a nácik csináltak, az még legálisan se volt teljesen rendben.
Nemes Gábornak, a Klubrádió külföldön élő külpolitikai szakértőjének nagyon szépen köszönöm az újévi első adásunkhoz való hozzájárulását. A hallgatóknak köszönöm, hogy egész évben figyelték a Világháló műsorát. Remélem, egy hét múlva is velünk tartanak. Úgyhogy ennyi kép, ennyi festmény után mi más jöhetne búcsúzóul, mint Lemezon Lake and Palmers-től Pictures at an Exhibition, egy kiállítás képei című feldolgozás. Tartsanak velünk egy hét múlva is, addig is minden jót!
Világháló. Könnyed külhoni kalandok és különlegességek. Benda László műsorát hallották.